Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
És itt van velünk a vonalban Tunkli Dani, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát nézzük csak ezt meg. A török példa, amit nem kéne követni. Hát ugye van ez a jó kis török infláció, 70%-ot meghaladó infláció, ami még az argentinnál is magasabb. Az ott 50%. Tehát ezzel, hogy úgy mondjam, egy picit a fájdalom pszichológiát próbáljuk alkalmazni a magyar lakosságra, hogy jobban is tud fájni, mint ami nálunk van.
Pontosan, pedig az argentinokat viszonylag nehéz volt az elmúlt évtizedbe felülmúlni, de a történetnek sikerült.
Hány államcsődjük volt az elmúlt 20 évben? Vagy 30?
Nagyon sok.
De ők már ehhez hozzászoktak. A lakosság is...
Mint a hány éves én vagyok, úgyhogy...
Igen.
Nagyon sok.
Ott mindenki hozzászokott, már ott nem gond, hogyha bejelentenek egy államcsődöt, hát akkor...
Ott az úgy megy, mint az olaszoknál a kormányválság.
Így van, pontosan.
Igen, közel olyan. De most a törökök is belehúztak, ahogy mondtátok, 70% fölött van az infláció, és az élelmiszerek az 90%-kal drágult egy év alatt, úgyhogy haladnak ők is egy olyan irányba, ami igazából nem feltétlenül követendő példa számunkra.
Egyszer olvastam nem túl régen egy olyan elemzést, ahol összekeverték az iszlamizáció kérdését azzal, ahogyan működik Törökországban a gazdaság, azzal kapcsolatosan, hogy Erdoğan állítólag a kamatemelésben azért nem hisz, mert hogy az ellentétes az iszlám elveivel. Nem tudom, hogy ezt a kettőt hogy lehet összemosni valóságban, de még akár lehet is benne valami.
Abszolút. Szerintem az, hogy a török gazdaság ide jutott, az nyilván egy számos monetáris hibának köszönhető, meg egy olyan környezetnek, ami megváltozott, egy megváltozott makrokörnyezetnek. Tehát nyilván egy ennyire egyébként energia szükségletei nélkülöző ország, az nagyon nehezen tud megállni a helyét egy olyan környezetben, ami most van, ahol az energia válságot így éljük minden nap. Az is látszik, hogy még 4 évvel ezelőtt a török lira dollárra szemben 5 volt, most 17, tehát nagyon durván gyengült a lira. És ha megnézitek a TDS-eket, tehát a credit default swap-okat, az 200 bázispont volt 4 éve, most 800. Ez nagyjából azt jelenti, csak úgy, ha ez valakinek nem teljesen van meg a számuk a fejében, hogy nagyjából a haláltúlnak közelén van az ország, tehát a csőd közelében. Lehet, hogy nem megy csődbe, voltak már itt a törökök azért jó pár éve, de nincsenek jó helyzetben, az biztos.
Ez csak is kizárólag annak a populista politikának köszönhető, amit folytatott Erdoğan?
Ami sokáig nagyon jól működött, ugye a saját lakosságon és szavazóbázisa szerint.
Igen, szerintem nem szabad csak a populizmus elfogni. Nyilván ez egy csomó olyan hibához vezetett gazdaságpolitikai hibához, ami tényleg nem követendő. Itt mondom, szerintem az, hogy ez egy nyitott gazdaság, az, hogy ennyire importálja az energiát, ez mind ahhoz vezetett, hogy egyébként egy amúgy nem olyan erős Törökország, az most a csőd szélére kerül. Tehát ez nem csak az ő hibájuk, ez részben az ő hibájuk, részben a makro hatások, a külső hatások.
Igen, hát ez mindig így szokott lenni, hogy ha nem számítunk arra, hogy ilyen helyzet jön globálisan, és ilyen külső hatások vannak, akkor még el tudunk lavírozni, pekjünkre pont ilyenkor érkezett.
Hát ez általában így szokott. Volt egy áprilisban egy nagyon érdekes felmérés a törökök között, ott 36%-a választóknak azt mondta, azt nyilatkozta, hogy nem képes finanszírozni a mindennapi szükségleteit, és 44%-a pedig azt mondta, hogy csak étel és lakhatásra marad jövedelme. Ez nagyon-nagyon durva. És,
miközben azért a belső fogyasztás az elég rendesen pörgött az elmúlt években, tehát részben erre alapozódott a török csoda, amikor még török csodáról beszéltek.
Így van, és szerintem ez is egy jól mutatja, hogy nem mindig érdemes tényleg padlógázzal tolni a gazdaságot, néha tényleg érdemes egy kicsit óvatosabban vezetni, mert könnyen karamból lesz a végén belőle. Ami fontos szerintem az, hogy nyilván ezeknek a hatása miatt is a választóknak, még a 62% azt mondja, hogy ez a kormány hibája, és mint tudjátok, egy éven belül választás jön Törökországba. Úgyhogy ez egy érdekes választás lesz, és látszik, hogy a kormányzó koalíciónak a népszerűsége az nagyon megömlött. Tehát, hogy addig, amíg 4 éve ilyen közel 54%-ot értek el együtt, most ilyen 37%-a mérik őket.
Jó, tehát, de az most még egy év, tehát ez a szituáció, ez korábban is komoly gondot jelenthet. Mi történik Európával, hogyha megrodjan Törökország? Hát van itt egy csomó minden, ipar, ruha, autóipar, élelmiszeripar, azért sok mindent ad Törökország a régiónak.
Abszolút, szerintem ami fontos még az előző kérdésre visszareflektálva, hogy most nincs nagyon pénz lóvére, tehát hogy nincs miből adni. Uh-huh. És ugye választást úgy nyerni, az nagyon nehéz, főleg, hogyha az egy ilyen infláció van, és amikor Erdogan hatalomra került, akkor pont szerintem az az egyik ilyen nagyon markáns eleme az ő programjának, hogy részben egyébként a külső hatások miatt nem volt lecsökkent az infláció. Tehát mikor hatalomra került, akkor volt nagyjából ez a 50-70% körüli éves infláció, aztán jött egy 15 olyan év, amikor tényleg egy számjegyű volt, vagy alacsony két számjegyű, és akkor most megint 70. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy új korszak, és egy új játéktér.
Azt se felejtsük el, hogy ugye az egyik legfőbb ígérete az pont az a stabilitás volt, ami nagyon hiányzott a török politikából az elmúlt, vagy hát az Erdogan előtti évtizedekben, amit ugye mostanáig azért azt gondolom, hogy nagyjából tudott teljesíteni, még akkor is, hogyha néha kellett egy
érdekes pucsot, egy ilyen, meg... Igen, érdekes pucs,
leszámolások,
letartóztatni a félvezérkart, meg ilyesmi. Hát aki nem értett egyet, az úgy ment a levesbe.
Güllenistáknak éppen rossz kártyáik vannak.
Igen.
Így van, de közben, ahogyan mondtam, is nagyon sokat gyengült a lira, tehát, hogy egyébként nyilván a piac ezeket beárazza, ezeket a hatásokat, akár a pucsot, akár egyébként a monetáris politika melléfogásait, és az előző kérdésed meg, hogy ahogy az EU viszonylatában ez mit jelent igazából, szerintem nagyon látványos volt, ahogyan a svéd-finn NATO csatlakozásba beleálltak a törökök. Uh-huh. Látszik, hogy azért egyrészt nyilván egyébként a NATO-nak a második legnagyobb hadserege, harmadik legnagyobb légierje, tehát hogy nyilván nekik van ilyen szempontból szavuk, és nyilván rossz helyzet vannak. És ami nagyon érdekes volt, és ezt néztük és mértük is, hogy amikor Erdogánék beleálltak ebbe a finn-svéd kérdésbe, akkor népszerűsége egyébként elkezdett emelkedni az országban, magának az elnöknek a népszerűsége. Tehát látszik, hogy szeretik a törökök is ezeket az ilyen kis csörtéket a NATO-val, EU-val.
Uh-huh. Szóval egy kis feszkóra akkor még lehet számítani a következő egy évben.
Igen, kis feszkóra lehet számítani, és hát azért nekik ugyebár ez a menekültválság kérdése is van azért egy kis kártyáig az EU-val szemben.
Menekültválság, illetve a szír konfliktus, kurd helyzet, ugye ott azért azt tegyük hozzá, hogy majd jön Feledi Botond jövő héten, egy kicsit kitárgyaljuk ezt is, mert nem sokat beszélünk róla itt az elmúlt időszakban, pedig gyakorlatilag a küszöbén áll ott egy komolyabb konfliktus kirobbanása.
Igen, és egyébként szerintem ez a kurd kérdés, ez kifejezetten fontos. Most nagyjából egyébként az országban ilyen 10-10,5%-a mérik a kurd pártnak a népszerűségét, de itt két hatás fontos. Az egyrészt az, hogy a radikális jobboldali kurdok, azok főleg eddig Erdogánt támogatták, most viszont az isztambuli választáson, ami két második körös választáson, az látszott, hogy a kurdok végül ellene szavaztak, és így nyerte meg igazán az ellenzék azt a önkormányzati választást. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy fontos kérdés, beszéltek meg Botonddal.
Jó, rendben. Oké, köszönjük szépen. Köszönjük. Ugye azért vettük elő ezt a témát, mert gyakorlatilag egy kb. 4 éve volt az, amikor írtál a török pucs kísérletről, és akkor újra vissza. Hát egyébként is fontos, de most egy ilyen kicsit annak tükrében nézted meg, hogy a Forbes-on lehet olvasni a vendégcikkedet ezzel kapcsolatban, hogy mi történik Törökországban.
Igen, szerintem összességében ami fontos az, hogy ez nem egy követendő példa. Tehát, hogy nyilván itt az is látszik, és mondom, ez fontos megérteni a regnáló politikai erőknek Törökországban is akár, hogy ha ilyen szélsőséges irányba lökik el a lakosságot, az nem vezet jól, és akkor tényleg bekövetkezhet olyan, amit még két éve nem gondoltunk volna, hogy lehet, hogy Erdogan elveszti a választást. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy új játék, és érdemes előre gondolkozni egy kicsit, és nem padlógázzal menni a gazdasági ciklusokban.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Dani, jó munkát nektek!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Tunkli Danival beszéltünk, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Na, azt mondja, Gábor, kaptál üzenetet Istvántól, aki egy törzshallgató, nyugodtan nevezhetem így. Jó reggelt, szervusztok, én sem bírom a klímát, de itt a házban nincs hőség, ügyesen ki lehet védeni, onnan szellőztetni, ahonnan nem süt a nap, meg a redőnyök mögött lenni, igen. Ja, és egy autós kép, ha már Gábor az egyik műsorvezető, mondjuk a kép ideális forgalmi viszonyok között készült, de ez egy 2014-es Octavia benzines motorral, nem is akarom eladni. Azt mutatja a képen, hogy átlagfogyasztás 4,4 liter 100 kilométerre számítva, úgyhogy ez így szerintem megelőlegezendő majd az elektromos autós beszélgetést, illetve hát nem feltétlenül csak azt, hanem Musk és a Tesla kapcsán. Már itt van velünk a stúdióban Nemes Dániel, vele fogunk beszélgetni arról, hogy kókler vagy zseni Elon Musk. A világ leggazdagabb embere, többek között ugye az elektromos autózás, űrrepülés úttörője, nyugodtan mondhatjuk így az elért eredményei alapján, de vajon Kókler vagy Jenny, ezt a kérdést tettük föl a Viberen. 13% azt mondja, hogy egyértelműen Kókler, 71% hát vezet, Jenny, nincs kérdés, most föltornázódott, de 16% azt mondja, nem érdekel, V8-assal tolom. Úgyhogy ők is vannak itt elég jelentősen.
06302010909 SMS, Viber és WhatsApp számunk, és akkor ide várjuk az ezzel kapcsolatban elképzeléseket.
És van más, ami még a, mert te kezeled most az üzeneteket, Gábor.
Hasonlatosan a...
Eltűntek.
Nem, van itt minden, csak ha ezt most itt elkezdjük,
nehéz,
akkor...
De kezd, de egy párat mondjál, légy szíves.
Azt
keresünk
mondja,
egyet Katinak, igen, keresünk egyet Katinak az angol applikációról, a KKV applikációról, de annyi üzenet jött, hogy elveszett és nem találjuk, de megkeressük.
Tesla téma, kettős pont, a hétvégén Triestben mentünk.
Aha. Igen.
Én 1.8 TSI Superb 12 millió, egy kis rátankolással megjártam egy tankkal Szlovéniában a gyökérteszlások, bocsánat.
Így van, igen.
Igen, én csak felolvasom. Lógnak a töltőn és alszanak az autóban.
Egyébként tényleg, ezt én is megfigyeltem, de nyilván azért, mert kevés az olyan állomás, ahol lehet tölteni, de több helyen láttam én is benzinkutaknál, hogy tényleg úgy kiszámolják előre, és hogyha rosszul számolsz, akkor neked várnod kell bizony, amíg oda kerülsz a töltőhöz.
Azt mondják, hogy jó reggelt, Gábor, ne feledd, te itt nem vendég vagy, hanem felügyelő.
Gondolom azért mondta a kedves hallgató, hogy engem próbálj kordában.
Ne enged, hogy a csúnya szakállas túltolja magát. Ő még a 66-os úton is végig motorozna a műsor alatt, ha engeded.
Egyébként igen.
Én
bármikor végig motoroznék, bár aki volt ott motoros ismerősöm, azt mondja, hogy annál unalmasabb dolog nincsen.
Azt mondja az SMS író, hogy sziasztok, jó reggelt, van még egy opció Elon Musk kapcsán, Kókler Zseni vagy Zseni Kókler?
Lehet. Igen, ez is lehet. Ezt sajnos nem raktam be a szavazásba, de majd megfejtjük. Úgyhogy maradjatok velünk, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána Elon Musk a fő téma itt nálunk. A Millás reggeliben lehet küldeni az üzeneteket és szavazni a Viber oldalunkon.